szeretnék beszélni, vagy milyen mélységből tudod felhozni engem és családomat az Úristen, milyen kilátástalan helyzetből tudod reménységet adni, és hogy tudta megváltoztatni az életünket. Én alkoholista voltam hosszú éveken át, és minden, ami vele jár az alkoholizmussal, családnak a elhidegülése, az én elhidegülésem a családtól, a munkahelyekről való kidobás, minden benne volt, ami lehetséges. Következett az egészségemnek a tönkremenetele, és mindezek nem voltak elég figyelmeztető jelek, nem voltak elegendők ahhoz, hogy próbáljak valamit kezdeni a változás útján. Próbálkoztam lemondani erről a betegségről, a függőségről, amit az alkohol okozott, és ez nem ment. Próbáltam saját akaratból, a saját akaratom nem bizonyult elég erősnek, és mindig újból és újból visszakerültem a italozáson. Egészen odáig, hogy egy adott pillanaton oda jutottam, hogy lemondjak az életemről, azt mondtam, hogy számomra már csak az ital maradt, addig fogok inni, ameddig meghalok, mert nincs semmi lehetőségem arra, hogy ettől megszabaduljak. Emberileg már nem láttam semmi kiútat, és teljesen magam alatt kerültem emiatt. Nem mondtam, hogy közben próbálkoztam orvosi beavatkozással, elvonókurákkal, ezek sem segítettek, csak ideig, óráig, mert valamire mindig vágyott a lelkem, amit nem kaptam meg, és amit itallal próbáltam pótolni. Ezekben az években Istentől is távol éltem, mondhatom azt, hogy egyáltalán nem érdekelt az, hogy létezik-e Isten, hogy tud-e valamit nyújtani számomra, vagy mi is az, amit tud nyújtani számomra, mert egy teljesen más világban éltem, nem abban a világban, ahol Isten keresik, hanem abban, ahol a saját vágyaimnak a kielégítését keresik. És ebben a reménytelen, halál felé vezető állapotban az Úristen belépett az életembe, és meghozta azt a változást, amire nem is reménykedtem. Akkor, amikor azt mondtam, hogy addig iszok, ameddig meghalok, ezt megosztottam a feleségemmel is, akkor a feleségem volt az, aki elindult és keresett megoldást erre a kilátástalan helyzetre, így jutott el a református mentőmisszióhoz, és ottan hallott arról, hogy szerveznek kéthetes terápiás táborokat, akkor gyógyító tábornak nevezték, és hogyha hajlandó lennék, hogy egy ilyenre elmenjek, akkor lehet, hogy van lehetőségem arra, hogy megszabaduljak és megváltozom az életem. Ez így is történt, egy józanabb pillanatomban megemlítette a feleségem, hogy nem mennék el, nem szeretném, hogy megszabaduljak ettől, amiben vagyok, és azt mondtam rá, hogy de igen, megpróbálhatjuk ezt is, bár a lelkem mélyén nem reménykedtem már semmiben, csak gondoltam, hogy megpróbálom, hát ha segít. Elmentünk együtt 2000. szeptember 18-án egy ilyen kéthetes terápiás programra, ahol hát hangzott az Isten igéje, orvosi előadások voltak, énekeltünk, minden. Hát az elején azt gondoltam, hogy ez bizony nem nekem való, nem értettem, hogy mi történik ott van körülöttem, mit fog az használni nekem, hogyha énekelünk, vagy hallgatok ige hirdetéseket, nem erre fájtam, nem ezt gondoltam. És úgy bennem egy nagy ellenkezés is jött létre. Egész addig, ameddig a negyedik, ötödik nap estéjén az a ige volt, hogy ne ölj, és annak a magyarázata, akkor hallottam meg először talán az igét, mert hogy a magyarázat megérintette a lelkemet. Azt, ami még a lelkem helyén hagyott az ital, azt megérintette. Akkor hallottam azt, hogy az, hogy ne öljél, nem csak azt jelenti, hogy valakit szó szerint fegyverrel megölni, hanem azt is jelenti, hogy a viselkedésemmel, a szavaimmal, azzal, amit teszek, megölöm a szeretteimnek, azoknak, akik még tartanak hozzám, feleségem, gyermekem, lelkét, fiatalságát, örömét. És ez volt az, ami elbillentette benne a mérleget valahogy abba az irányban, hogy igen, ezért kell nekem megszabadulni az italtól, mert nem akarok többé gyilkos lenni. Akkor döbbentem rá, hogy mit romboltam magam körül, és akkor dőlt el az is, hogy ez így nem mehet tovább. Gondolom, hogy ez volt az első lépés, amit az Isten megengedett számomra, hogy megtegyek feléje, mert hogy ő kinyújtotta a kezét, csak nem volt az, aki ezt a kezet meglássa, megfogja. És attól kezdve azt mondhatom, hogy együtt jártunk ezen az úton. Megszabadultam az italtól, 2000. szeptember 17-től nem tettem alkoholt a számba, és együtt növekedtünk az Isten kegyelmében, amit megadott számunkra, és ami által megszabadított abból, amit emberileg teljesen reménytelennek és kilátástalannak tartott. Köszönöm. Te hogyan?
Szeretettel köszöntöm mindenkit, és örvendek, hogy itt lehetek. Hát ez a mondat, hogy addig iszok, amíg meghalok, ez valóban így volt. Én meg nem akartam engedni, hogy meghaljon, mert nem tudtam engedni magamnak az ital miatt, hogy elveszítsem őt. És mindent megtettem, amit csak tudtam, és ami lehetett, hogy tudjam, hogy megmentsem. Hát a házasságon nagyon szépen kezdődött. Szerintem rá 6 évre költözött az alkoholizmus a családunkban, úgy mindegy hullám egyből elvitte. Én mind gyermekkorom alkoholista apa mellett, nőttem fel, agresszív alkoholista apa mellett. A különbség az volt, hogy a férjem csendes volt, és mindig ez volt az örömöm, hogy nem kell félni tőle. Kérdezhetne valaki, hogy akkor mi volt a gond, hogy nem kellett félni tőle, nem kellett menekülni, nem ismertem, mint férj, nem ismertem az agresszivitását. Számomra az volt, hogy elvesztettem a támaszt, ami kellett volna. Elvesztettem azt az embert, akiben hittem és akiben hittem, tehát teljesen a bizalmammal. És amikor láttam, hogy az egészsége kezd rombolni, akkor kezdtem én is gondolni arra, hogy ebből visszaúgni is. És 95-ben ez volt a mikulási ajándék, hogy elválunk. És nagyon megvoltam történik, de szeretne, hogy csináljon egy kezelést. És ezzel, hogy láttam, hogy meg akarja menteni a házasságát, a helyzetét, meggondoltam, hogy vagy lemondtam arról, hogy még el akarjak válni, hanem kezelést csinált, segített egy idő, utána rá két-három évre még egy kezelést, tehát két orvosi kezelést, ami nem segített. És a két kezelés után volt az, hogy addig iszok, amit meghalunk. És persze, hogy közben egy feleség azt tudja, hogy milyen módszerekkel kell használjon, hogy tudja az ivását leállni, ami nem sikerült. És az asszisztens, aki kezelte a kórházba, ajánlotta a mentőmissziót, és egyből be is léptem. És nagyon örvendtem, hogy rá 3 hétre a párom is rakott, és úgy kerültünk azon a gyógyítótáboron. Azt ajánlották, hogy együtt megyünk, és nagyon jó volt, mert nem tudtam volna másképp, hogy mi történik ott. Nem tudtam volna elfogadni, hogy ő hazajön, és látom, hogy olvassa a Bibliát, ő, amelyik soha, tehát a templomban se, és otthon se olvastunk, és nem imádkoztunk. De így nagyon jó volt, mert tudtam, hogy mi történik ott. Meg én is rájöttem, hogy józan ésszel az én bűneim, tévedéseim, tudatlanságomban, meg hitetlenségemben sokkal súlyosabb, mint egy alkoholistának, amelyik nem tudja, mit csinál. És azon a táboron rájöttem, hogy én is lelkibeteg vagyok. Problémáim vannak, Istennel való kapcsolattal nem állok sehol, és ott szabadultam nagyon sok bűnömből, megkötődött szegeimből. Rájöttem én is, hogy hogy jobb Istennel. És úgy mentünk haza onnan, én nem tudtam, most így bizonságtitelekben tudom, hogy mi történt a férjemmel ott, hogy sok minden kapott ő is. És így mentünk haza azokkal a nem is tudom, hogy nevezem, információk vagy jó dolgokkal, amit ajánlottak nekünk, hogy ne hagyjuk el a csoportot, tehát önmindegy recept, ne hagyjuk el a csoportot, ne hagyjuk el azokat az embereket, akik között segítséget kaphatnak, ne hagyjuk el a templomot. És mi ezt csináljuk? Egyébként. Hazamentünk, és akkor Kolozsváron van egy nagyon jó támogató csoport. Mai napig is járunk, és ez segített az épülésünkben. Nekem ami segített, mint hozzátartozó, hogy tanultam ott, hogy mi az én dolgom, mi az én felelősségem, meg az én szeretem a családomban. És idővel rájöttem, hogy nekem elég nehéz, mert amíg a társam így volt, ugye körülötte és vele foglalkoztam, most nem az, hogy az ivás azúttal elmaradt, már nincs mire foglalkoztam, csak nem tudtam, hogy magam majd mit kezdjek. És így az asszonyok között kaptam, hol az egyiktől, hol a másiktól, tanultam tőlük, hogy ők hogy élnek szabadult ember mellett. Tanulnom kellett, hogy kezdődött egy új, valami egy új, ami nem ismertem, de így közöttük megismertem. És így aztán alakult a családomban is a békesség, a csend. Nem vagyunk kimélve nehézségektől, próbáktól, de azért belünk van, és együtt viszünk, és így.
Köszönöm.
Pásztor Alapítványnak a pszichológus munkatársa vagyok, hogy ezt valaki ezelőtt 10,5 évvel mondja nekem, akkor enyhén szembe kacagom. De ez az Úristennek a munkája. Én néhány szót szeretnék mondani a Református Mentőmisszió és a Bónusz Pásztor Alapítványról, akik a szenvedélybetegek gyógyításával foglalkoznak. Elsősorban azt, hogy 1993 óta működik, és azóta szerveznek rövid távú terápiát, tehát ezt a 2 hetes. Néhány szórólapot letettünk ott kint az előtérbe, hogyha van érdeklődő, akkor azokat nyugodtan elveheti. Abban vannak elérhetőségek, információk, telefonszámok, és lehet ajánlani olyan személyek számára, akiknek szükségük van a gondolásra. Köszönöm.
János, ez azért lehetséges, mert az a János meghalt.
Meg vagyok győző.
És azóta is halálba kell adjuk, mert visszakívánkozik, ugye? De jó volt az a kifejezés, hogy nem hagyom abba, míg meg nem halok. Visszaemlékszem azokra a harcaimra, amikor szerettem volna már megszabadulni attól az önmagamtól, akit én sem állhattam már. És erre szeretnék bátorítani mindenkit. Látjuk magunkat, észrevesszük, hogy nincsenek jól a dolgok, nincsenek helyen. Ne hagyd addig abba, még ez a kérdés meg nem oldódik. Azaz önmagad, az halljon meg. Azaz Isten nélkül, az a tetőtől talpig csak a bűnben fetrengő, és mindig arra vágyó ember halljon meg. Mert van rá lehetőség, hogy egy új jöhessen létre Isten kegyelmét. Kedves testvérek, fogadjuk a szolgálatot szeretettel. Horváth Levente testvérünket kérem meg, röviden imádkozzon és szolgáljon. Fennállva imádkozni.
Mennyei édesatyánk, csak megilletődve tudunk megállni most a te színed előtt. Hiszen az élet vallomása alapján hallottuk azt, hogy milyen mélységekben nyúlt le, és nyúlhat le a te fiad érettünk, és milyen magasba emelsz a te közeledbe bennünket, amikor bűnbánattal, és azt a régi életünket elsiratva állunk meg a te színedet. Milyen nagy dolog az örünk, hogy amire vágytunk, hogy megszabaduljunk ettől a kellemetlen utitástól, aki vagyok én önmagamnak, nem kell tovább kínlódni, vergődni. Krisztussal együtt megfeszítette, megszabadítottál. Hadd maradjunk ennek a győzedelmes igazságnak az örömében, hogy aki meghalt, felszabadult a törvény alól. Aki meghalt, az most már a bűnnek halt meg, és aki él, az Istennek élhet ezután. Hálás a szívünk, Urunk, de nagy titkok ezek, és csak sejtjük a te igazságaidat, miközben lenyűgözi a szívünket ez a kegyelem. Nem vágyunk egyébre most sem, én is csak erre vágyok, Uram, hogy ugyanez a kegyelem érintsen meg ma este mindannyiunkat. Olyan kibeszélhetetlen, olyan megragadhatatlan módon, ahogyan a vámszedő kiáltott a templomban, és szemeit sem merte az égre emelni. Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek. Látod, Jézus, én is így állok itt most, mint egy a bűnösök közül. Nem vagyok én se ige hirdető, és ki vagyok én ahhoz, hogy a te szent nevedet ajkamra vegyem. Együtt, az én testvéreimmel együtt vágyom, sóvárogva vágyom, jelenj meg a te kegyelmed teljességével, mert a tegnapi kegyelem az olyan, mint a manna, az elfogyott, és csak megposhadna. Add meg a mi mindennapi kegyelmünket ma, ezt a mostanit, ezt a mennyei mannát. Hadd éhezzük és szomjozzuk a te igazságodat, és ne tudjunk se kevesebbel, se egyébbel megelégedni, csak a te igazságoddal. Hallgass meg, miért nyomorult, dadogó kérésünkben. Hallgass meg annak nevéért, aki maga volt az igazság, és aki a mi igazságunk az Atya előtt, a te fiadért, az áldott bárányért. Amen. Kedves testvéreim, én is szeretettel köszöntelek benneteket. Nagy öröm itt lenni, ahogy János testvérem befejezte, aki immár nekem is pszichológusom, mert én nem végeztem pszichológiát. Ugye azért jó, ha az ember minél mélyebbről jön, annál nagyobb a felhajtó erő. Ugye? Még fölénk is emeli az Isten azokat, akikről azt gondoltuk, hogy hát az azért bűnösebb, mint én, ugye? Na, mondjuk ki a gondolatainkat, mondjuk ki. Miközben mondta János, és erre ráerősített a lelkipásztor testvérünk, hogy az a régi János meghalt, arra gondoltam, hogy ez egy győzelmes igazság, de azért nehogy elbizakodjunk, miközben ennek örülünk. Ugye a postás kiviszi a levelet, és becsenget. Már évek óta hozza a levelet abba a házba, ahhoz a házhoz. Tehát más valaki nyit ajtót, és azt mondja, hogy hát a címzett elhunyt. Na hát jó, hát ha elhunyt, visszatér a postás. Két év múlva megint jön, megint küldtek egy levelet a címzettnek. Hát sajnáljuk, de elhunyt a címzett. Ja, na jó, akkor megfordítja a levelet, veszi a klajbászt és ráírja, a címzett még mindig halott. Kedves testvéreim, miért prédikálunk? Miért van az imahét? Azért, hogy a címzett maradjon csak halott. Hogy a bűnnek meghalljunk, és halottak maradjunk, és az Istennek éljünk, egyedül az Isten. És erről szól ez a mai téma is, az imaheti témánk a mai napon, egy test vagyunk sokan. És még az is a jó, hogy sokan sokfélék, és mégis egyek vagyunk, ugye erre utal. Krisztus teste és tagjai vagyunk rész szerint, és hát biztos János is hálát adott már, hogy ő nem olyan, mint én, és én is hálát adok, hogy nem vagyok olyan, mint ő, és mégis egyek vagyunk. És lehet, hogy én nem voltam alkoholizmusban, lehet, hogy te hálát adsz azért, hogy te sem voltál alkoholista, de azért el ne bízd magad, nehogy a farizeus imája legyen ebből, hogy hát külön vagyok, ugye? Nem, nem vagyunk egyformán, de a kegyelem egyformán mindannyiunké lehet. És ennek a témának az ige, erre a napra kijelölt ige versei, öt ilyen ige vers van, de mivel a múlt hétfőn, vagy két héttel ezelőtt Vajda kamarásunk, pontosan Jánosékkal együtt, arról az igéről már szolgáltam az 1 Korintus 12-ből, úgy döntöttem, hogy most a Zsoltárok könyvéhez folyamodok. A Zsoltárok könyve, ez a másik kijelölt ige, a 85. fejezet, 8-tól 14-ig terjedő versei. Fölolvasom tehát Isten igéjét, a 85. Zsoltár 8-tól 14-ig terjedő verseiből. Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úr Isten. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak. Igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek útján. Hát, kedves testvéreim, én azzal kezdeném, hogy ez az ima részlet, amit felolvastunk, azzal kezdődik, hogy mutasd meg, Uram, a te kegyelmedet. Mutasd meg, láttasd velünk a te kegyelmedet, fordítja Kecskemét. Nem tudok látni egyedül. Valaki rá kell vezessen, hogy észrevegyem a kegyelmet. A kegyelem azonban láthatatlan. A kegyelem olyan, mint a kegyelem ura, maga Isten is láthatatlan. Ezért rá vagyok utalva, hogy ő mutassa meg, mi az a kegyelem. Ha van dicsőséges tanítása a Szentírásnak, akkor csak egy van. Ez a Szentírás szíve, ez a Szentírás mézének a legévesebb része. Akárhol nyitod föl a Szentírást, ha van hozzá szemed, kegyelmet látsz. Ha volna hozzá szemünk, ha mindig látnánk, akkor nem mindenféle tiltást olvasnánk ki a Szentírásból. Ejnye, bejnye, ne csináld ezt, ne csináld azt. Így szoktuk mi a Bibliákat olvasni. Nem értjük, nem vesszük észre a kegyelmet. Mutasd meg a te kegyelmedet, Uram, és add a te szabadításodat. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Látni, venni és hallani. Mutasd meg a kegyelmet, hogy észre vegyem. Add a szabadításodat, hogy magamhoz vegyem. És hadd halljam, mit mondasz, hogy vegyem az adást. Elnézést kérek, ezt a szójátékot nehéz lenne lefordítni románra, de nem baj, ugye, hát én is nagy bajba szoktam lenni Ózdon, ahol a terápiás otthonunk van, amikor külföldi látogatók jönnek, és én kell fordítsam az ige hirdetést angolra, hát akkor bizony költő legyen a talpán, aki egy másik nyelven ugyanazt a szójátékot elsüti. Úgyhogy nem haragusztok, ugye értitek, hogy nem zavar bennünket a suttogás, bátran lehet tolmácsolni, hiszen az a kegyelem mindenkié, és ki nem maradjunk a mézből. Nos, észrevenni, meglátni a kegyelmet, venni a szabadítást, és hallani, hogy mit mond az Isten. Miért olyan fontos ez a három dolog? Azért, kedves testvéreim, mert ahhoz, hogy az ember megszabaduljon a bűnéből, vagy a szenvedélybetegségéből, vagy az alkoholizmusából, ahhoz, hogy megszabaduljon, ahhoz először észre kell vegye a kegyelmet. Ugye van eset rá, hogy sokáig lát az ember, de nem vesz észre semmit. Sok mindent látsz, de ami a lényeges, pontosan azt nem veszed észre. Így van az Istennel is. Ahhoz azonban, hogy észrevegyem a kegyelmet, ahhoz előzőleg hallanom kell, hogy mit mond az Isten. Hadd halljam, mit mond az Isten. És hogy folytatja a zsoltáros? Azt mondja, kétség nélkül békességet szól az ő népének és az ő kegyelteinek. Kétség nélkül békességet szól. Úgy is mondhatnánk, hogy biztos vagyok benne. Biztonság érzetem van. Bizonyos vagyok abban, hogy az Isten, amikor megszólal, akkor mindig békességet mond. Mindig békességet mond. Mert hogyha nem vagyok így biztosítva, akkor visszatérek a bolondságaimra, a hülyeségeimre. vagy az italhoz térek vissza, vagy a megmosódott disznó visszatér a pocsolyába, és a kutya az ő okádékába, ahogy mondja az apostol, ugye? Visszatér az ember a bűnre, visszatér a bolondságára. Mi a legnagyobb probléma velünk, testvéreim? Nem az a probléma, hogy ne örülnénk, hogy a régi János, vagy a régi Levente, a régi énünk meghalt. Ennek tudunk örülni. Csak az a baj, hogy ezt a régi énünk nem mindig akarja tudomásul venni. És rá kell írni ezt, hogy igenis, a címzett még halott. Ki kell ezt mondani, vállalni kell. Krisztussal együtt meg vagyok feszítve, mondja Pál. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Mi biztosítja azt, hogy ne térjek vissza a szívem bolondságaira, a bűn bolondságára? Van olyan bűn az ember életében, ami logikus, okos bűn? Hát amikor kísért a sátán, akkor mindig logikátlanul néz bele, nem? Hát mi logika van abban, hogy engedünk a kísértésnek? Engedünk annak, amivel ott belül nem is értünk egyet, és mégis valami ellenállhatatlanul belevisz bennünket. Soha nem láttam logikus bűn. Az ember tudja a szíve mélyén, hogy én most rosszul teszek, de azért mégis úgy teszek. De azért mégse tud megállt parancsolni magának. Ezért hiába minden nevelés, meg fölvilágosodás, meg besötétedés, mindegy. Nem lehet a bűnt ezzel megállítani. Nem lehet. Mert a bűn az nem olyan, hogy sok tudós ember, minél tudósabb, annál bűntelenebb. Nem. Esetleg annál jobban látja, hogy milyen bűnös, ha elég bölcs ahhoz. De ahhoz nem kell tudósnak lenned. Sőt, doktorátusod se kell legyen ahhoz, ugye? De hát nem tudom miért, de oda vigyeztették a nevem elé. Mit ér ezernyi doktorátus, professzorság? Nem professzorokra, hanem konfesszorokra van szükség. Az magyarul azt jelenti, hogy hitvalló. A hitedet valljad, ne pedig okoskodj és légy a világ bölcse. Mindenki persze a saját szemét dolgál, otthon is lehet egy ilyen szakavatott bölcse a saját bolondságaival. Mit mond az Isten? Nem akarom, hogy visszatérjen az ember a bolondságához. Márpedig az emberben ott van a hajlam, hogy visszatérjen. 3 év után Péter, a kőszikla apostol, visszatért és megtagadta a mester. Hát, aztán meghalt Jézus, föltámadott, és mit olvasunk? Visszatért a régi mesterségéhez. Elmegyek halászni, elmegyünk mi is veled, mert egy bolond 100-at csinál, igaz, ott csak 7-et a 11-ből, de visszatértek vele. Mert az ember nagyon könnyen kész a visszatérésre, a visszahúzásra, a visszaesésre. Kedves szesztestvéreinktől tudom, hogy bizony, ha valamelyik visszaesik, akkor eléggé a kocsmában eléggé rámegy arra, hogy akkor a másik is kóstolja meg, mert akkor egy kicsit kélyesen lehet azt élvezni, hogy na te is csak visszaestél, ugye? És az nagyon fáj egyesek hiúságának, hogyha, mint János, már több mint 10 éve nem kóstolta meg. Neki hogy sikerül? Miért nem nekem? Ez olyan, mint amikor Ézsau megbotránkozik Jákobon. Miért neki? Pedig arra nem gondol, hogy ő meg egy pár lencséért kész volt annak idején eladni az első szülőtségi áldást. És mégis meg van sértődve. Az egész világ örvendező, megszabadult bűnösökből, és a többiekből áll, akik megsértődnek azon, hogy neked miért olyan jó. Neked miért adatott meg a kegyelem. Ahelyett, hogy megsértődnénk, hallani kéne, mit szól az Úristen. Úgy mondja a zsoltáros, hadd hallja. Van egy kis humora ennek a zsoltárosnak. Bölcs, önismereti humora. Tudja, hogy van bennem valami, ami nem hagyja, hogy halljam az Isten. És odafigyel erre. Vigyázzak, nem vagyok olyan gyors meghallani az Isten. És akkor úgy rászól magára Dávid, a Zsoltár író, hadd halljam meg, hadd küzdjem le az akadályát a hallásnak. Nem akarok süket maradni, ha az Isten beszél. És az a különös, hogy már előre tudja, hogy akármit mond az Isten, mindig békességet mond. Na, kedveseim, ez egy csodálatos igazság. Hogy bármit mond az Isten, például amikor megfed téged, akkor is csak békességet mond. Mert ilyen az Isten. Lehet, hogy megfenyít az Isten, de ha nem hallod, akkor nem veszed észre, hogy ez is békesség. Hogy a te békességed érdekében hol fenyít, hol vigasztal, hol bátorít. Ilyen a mi Isten. Dávid bizonyos volt ebben. Hát mi biztosította Dávidot, hogy az Isten mindig békességet mond? Úgy folytatódik, hogy bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön. Az őt félőkhöz van közel az ő szabadítása. Az őt nem, mi következik ebből? Az őt nem félőkhöz pedig nincs közel az ő szabadítása. Nézzünk szembe az igazsággal, nem? Hát akkor, ha igaz az egyik mondat, akkor az ellentéte is igaz. Ahhoz van közel a szabadítás, akiben van Isten félelem. Kedveseim, egy pillanatra álljunk meg, hogy mi is az Isten félelem. Én megvallom nektek őszintén, hogy megint újra tanultam a napokban, hogy mi az Isten félelem. És lehet, hogy most sem tudom, még mindig iskolás vagyok az Isten iskolájában, nem szégyellem, de örülök, hogy az a megtiszteltetésért, hogy tanuló lehetek ebben az iskolában. Ha van itt valaki, aki már kinőtt az Isten iskolájából, akkor én elhallgatok, szívesen veszem a tanítást. Nos, testvéreim, mit jelent? Tulajdonképpen mit jelent? Hát egyszer valaki, jó sáros csizmával így berúgta az ebédlőnek az ajtaját. Mindenki megrökönyödött, mi ez a viselkedés, és kérdezem, mit néztek rám? Hát én jól voltam nevelve, hát ettől még jobban elcsodálkoztam. Hát én azt a nevelést kaptam, nekem megtiltották, hogy piszkos kézzel nyissak ajtót. Na hát, körülbelül így nézünk ki, hogy úgy olvassuk az igét, hogy csak tiltásokat olvasunk ki a Szentírásban. Vannak, akikben nincs élő hit, és nem ismerik a kegyelmet, tehát egy tiltásvallást gyakorolnak. Bocsássatok meg ezért, nyíltan beszélek, én is értem a törvény alatt, magamról beszélek. És meg-megkísért, még azt se tudom mondani, hogy vissza ne kísértsen azt, hogy egy kicsit az igével tanítsam magamat móresre. Ez a móres, ez egy latin szó, azt jelenti, hogy erkölcsre. De hát egy erkölcstelen embert nem lehet erkölcsre tanítni. Márpedig az őseink bukása óta mindannyian erkölcsteleneknek születik. Aki nem az, az álljon föl, mutatkozzék be, mert még nem találkoztam ilyen emberre, aki tökéletes erkölcsű lenne. Egyáltalán az, hogy vágyunk és igyekszünk erkölcsöseknek mutatkozni, arról szól, hogy nem vagyunk azok, hanem mindent megteszünk azért, hogy azok legyünk. Hogy valami sántít, tudjuk, hogy ez volna a helyes, a jó, de nem vagyunk képesek rá. Nem egy tiltásvallás a keresztény hit. A keresztény hit a kegyelem. A kegyelem vallása. A kegyelem megvallása. A kegyelem megismerése. Hát nehéz ezt megmagyarázni, kedveseim. De hát nem is magyarázom. Itt ül Sándor, nem akarnak nagyon leleplezni most téged. De örülök, hogy eljöttél Aradról, mert tudjátok, ott járt a terápiás otthonunkban egyszer egy fiatal lelkész. És hát nagyon örült, vagy két napot tartózkodott ott, minden programon részt vett, és nagyon lelkesen bíztatta az ott lévő lakókat, hogy szabaduljanak meg minél hamarabb az alkoholtól. Lehet Istennek élni, derűs, vidám életet szertelenül is, már nem rendetlenül, úgy értem, hanem szertelenül, alkohol vagy drog vagy egyéb nélkül. És a este ugye a program végén, szabad időben, hát neki állt pingpongozni ott velük. És én a lelkipásztor elmeséléséből tudom a történetet, Sándor biztos el is felejtette, csak arra emlékszem, arra az arcra, hogy feljött ez a fiatal lelkész, és elkezdte mesélni, hogy ő hogy jár. Azt mondja, hogy pingpongoztunk, és egyszerre csak, hát aki valamelyest ismeri a pingpongot, hogyha az ujjaddal ütöd véletlenül, amivel tartod az ütőt, akkor ez nem számít pontszámnak. De hát, te nem vetted észre, hogy ő az ujjával ütött, és a tiszteltes úr pedig nem vallotta be. Nagyon kellett igyekezzen, hogy nehogy megverődjön, hát nem is vallotta be. Egy perc vagy kettő se telt el, amikor azt nem fog ki egy labdát, a tiszteltes úr azt mondja, na ez jó pont neked, rossz pont nekem, mire Sándor megszólal, nem. Nem, mert az ujjammal ütöttem, csak nem vetted észre. Megállt a fiatal lelkipásztor, azt mondja, hű, és te ezt így nyíltan megmondod? És akkor azt mondta Sándor, nézd, hogyha én megengedek magamnak egy kicsi hazugságot, az életem mehet el, az a visszaeséshez vezetett. Te nem voltál szenvedélybeteg, lehet, hogy neked nem olyan élethalál. Hát én is szégyeltem magam, amikor ezt a történetet hallottam. Valamit megéreztem akkor, hogy az életed múlhat ezen. Azért fontos neked ez a küzdelem. És emlékszem, hogy sokáig nem tudtam elaludni, és azon gondolkoztam, Uram, hol van belőlem az Isten félelem? Ezért mondtam el ezt a történet. Hol van belőlem az Isten félelem? Ha egy szenvedélyétől szabadulni vágyó, alkoholos vagy kábítószerező ember a legkisebb hazugságot sem akarja megtűrni magában, a legkisebb hamisságot, mert ez a testi, földi élete múlhat rajta, akkor én, aki Krisztust szeretem és követem, nekem az üdvösségem múlhat rajta. Nekem ez nem elég. Lehet, hogy jobban félted a bőrödet, mint az üdvösséged. Van-e benned? És van-e benned Isten félelem? Lehet, hogy itt kéne befejezem a prédikációt. Lehet, hogy nem kell semmit mondani többet. Az a kérdésem, nem az a kérdésem, hogy itt vagy, meg jó pofát vágsz az Úristennek, hanem az az én kérdésem, hogy van-e bennünk Isten félelem? Hogy életre, halálra, üdvösség kérdése az, hogy megszabaduljak a régi Jánostól, a régi Leventétől, a régi Sándortól, ha megfelelszol, mert neked is van azért. Értitek? Nem akarom mindenkinek a nevét felsorolni. Mindenki a saját nevét mondja el gondolatban. Miért vagyok itt? Élet-halál kérdése, üdvösség vagy kárhozat kérdése az, hogy engedek-e a bűnnek, vagy nem engedek. És itt is van egy probléma, mert lehet, hogy keményen szembefordulsz magaddal, és itt jön a tiltás, vallás kísértése. Na hát, ha az Isten keményen rám szól, akkor aztán nem hagyom magam. Akkor jönnek a törvényeskedők, és nagyon sok ilyen törvényeskedő hitet hirdető van, és mindenki hajlamos erre. És kezdjük mondani, hogy mi szabad és mi nem szabad. És ítélkezni kezdünk egymás fölött, és azt mondjuk, te nem is vagy komoly hívő ember, te nem élsz Istennek tetsző életet, mert ez szabad, s azt nem, így és úgy, és szőrözzük, és mindenféleképpen kiosztjuk a tutit egymást. Ez olyan, mint az a vicc, mert csak a viccben igaz, a valóságban nem, hogy egy páciens, egy beteg elmegy az orvoshoz. És azt mondja, doktor úr, nagy baj van, doktor úr, beteg vagyok, nagy baj van. Hát üljön le, kedves, mondja el a panaszait, mi fáj, hát doktor úr, hát tudja, hogy nyugtalan vagyok, de ez a nyugtalanság amiatt van, mert a szemközti szomszéd az olyan aljas velem szemben, hogy, és akkor jön egy hosszú történet. Meg aztán az is a bajom, hogy, mert a Rozsika néni engem úgy megsértett a múltkor a piacon. És folyik, 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 és elmondja, hogy mennyi baja van, és mindenkivel mennyi baja van. És akkor az orvos azt mondja neki, hogy kedvesem, azt hiszem, most már megértettem a baját, a betegségét. Tudja mi? Van egy kitűnő gyógyszer, felírom a szomszédainak. Mire a válasz? Ó, doktor úr, már is könnyebben érzem magam. Na hát, kedvesem, így nézzük ki mi lelkileg. Ez a valóságban ez csak vicc. De vajon lelkileg nem így van? Mindenki hibás, csak én nem. Mindenki szálljon magában, mindenki térjen meg. Én már megtértem a nagyobb dolgokból, nekem már nincs miből megtérni. Hát én már túl vagyok mindenen, ugye? Elhoztam egy... tudom hirtelen hová tettem, egy idézetet írtam ki, ja, itt van. Egy híres 17. századi puritán szerző, Thomas Watson mondja, a félig megtért emberek csak a nagy bűnöket hagyják el, ám bensejükben nem munkálkodik a kegyelem. Nem tisztelik Krisztust, és nem vágyakoznak a szentségre. Ugyanaz történik ezekkel a polgárokkal, mint Jónás prófétával, dísztők nőtt a feje fölé. Megvédte őt a naptüzétől, ezért úgy gondolta, biztonságban van. De jött egy féreg, és elpusztította a tököt. Ezek az emberek azt gondolják, hogyha elhagyják nagy bűneiket, udvariasságuk és jól neveltségük dísztökként védi majd meg őket Isten haragjától. Ám haláluk pillanatában feltámad a lelkiismeret férge, és megrágja a tököt. És vége mindenki. Látod? Ha neked nem élet-halál kérdése, a kegyelem? Ne térj meg, ha neked szeretnélek ne beszélni, legyetek szívesek, hagyjátok abban, ne térjetek le. Addig, amíg Isten lelke nem indít, jobb, ha meg se térsz, mint sem fél szívű vagy tiltás vallású lény. És Thomas Watson így folytatja. Nem értik a kegyelmet. Hisz bűnbánatunk nem Istennek hoz hasznot, hanem nekünk. Ha egy szomjas ember iszik egy kútból, az nem a kútnak jót éteni, hanem a szomjas embernek. Hát szomjazod, élj ezt a kegyelmet. Ha te külön akarsz lenni másnál, az a vágyad, azt a vágyat ne tévezd össze azzal a benső mély szomjúsággal, hogy nekem, egyedül nekem van szükségem orvosságra, doktor úr. Hagyjuk a szomszédokat. Velem kezdődik. Én kell önreflexív legyek. Én kell magamba nézzek. Velem kezdődik ez a kérdés. Példabeszédek 9.12. Ha bölcs vagy tenn magadnak. Önmagadnak. Veled kezdődik minden. És így folytatja a puritáni író. A kötelesség megtérő, annyit akar adni, amennyit kapott. és utána azt is soknak látja. Az igazi hálaadással Istenhez megtérő, Istenfélő ember nem méricskél, túlcsordul, és utána mégis keresli azt, amit adott, vagy felajánlott Istennek. Olyan ez, mint a bűnös asszony, aki sír, míg önti pazarolja Jézus lábaira az olajat, a drága nárdus kenetet, és kevésnek, semminek látja az egészet. A számító ember, az kötelesség megtérő, az olyan megtérés, mint a Júdásé. Júdás egy megtért ember volt. Ne felejtsük el. Csak hogy számító megtérő. Nem lett volna jobb eladni azt a nárdusot és a pénzt odaadni a szegényeknek? Hát ez egy pazarlás. Csak egy számító ember tud a Krisztus iránti szeretet láttán így fogalmazni, hogy ez pazarlás. Nem lehet azt mondani, hogy valaki a Krisztus iránti szeretetből az élete odaszánását túlzásba vitte volna. Ilyen értelemben nincs túlbuzgóság. Nem lehet azt mondani, hogy egy tojás friss, és van egy másik tojás, az meg túlságosan friss. Az vagy friss, vagy romlott. Vagy Isten értékek, vagy az egész egy dísztök. Félegre. Nos, kedveseim, ez a Zsoltár úgy folytatódik, hogy bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hallottuk, hogy az Isten félőkhöz, hogy dicsőség lakozik a mi földünkön. Ezt nagyon, nagyon szeretem, ezt a mondatot, hogy azért fontos ez, hogy megjelenjen a dicsőség a mi földünkön. Milyen dicsőség? Hát nem a mi dicsőségünk, sejtem, hanem az övé. Az övé, mert az a dicsőség, amivel mi dicsekszünk egymás előtt, az túl tölti a földet már. De végre akkor jelenik meg az Isten dicsősége, amikor igazi Isten félelem jelenítődik meg, és még egy dolog, hogy ami következik, irgalmasság és hűség összetalálkoznak. Igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és a föld is megtermi gyümölcsét. Nagyon érdekes találkozásokról szól ez a három vers. Ez a pár találkozás egy nagyon fontos dologra utal. Mégpedig arra, kedves testvéreim, hogy Isten szereti az ellentéteket összehozni. Egy jó matchmaker, ahogy ezt az internetkultúrás fiatalok tudják. Tudjátok miért? Azért, mert azt mondja, hogy az igazság és a békesség találkozni tud. Az igazság és a békesség. Az irgalmasság és a hűség is tud találkozni. És végül azt mondja, hogy a hűség, ami a földből sarjad, találkozik az égből alátekintő igazság. Igazság háromszor is előfordul ennek a Zsoltárnak a végén, hiszen azzal zárul, hogy igazság jár előtte, mármint az Úr színe előtt, és követi az Urat az ő lépéseinek útján. Úgy mondhatnám azt, hogy négyszer is, ugye? Előtte és utána is. Az igazság. Na most, az elején azt mondtam nektek, hogy bármit mond az Isten, az békesség. De ha nekem valaki a szemembe mondja az igazat, és tényleg igaza is van, akkor nekem ugye megy a békességem. Hol itt a találkozás? Hol lehet itt összeegyeztetni az igazságot a békességgel? Hát nem lehet összeegyeztetni, kedveseim. Tudjátok, hogy egy kis héber lecke következik. A mennyországot, a mennyet, úgy mondják a héberek, hogy Shamayim. De hát ez két szóból van összetéve, az es és a májim. Az es tüzet jelent, és a májim vizet jelent. Összeteszed a kettőt, és az a mennyország. Az igazság és a kegyelem. Két összeegyeztethetetlen dolog. és mégis az a mennyország, amikor a kettő találkozik. És ezt tudod, hogy van? Hát ez úgy van, hogy ezt is. Ez csak néha úgy megvillan, úgy megsejtem. Ezt tudod, hogy van? Ez úgy van, hogy leültem azzal az üzletemberrel beszélgetni. Képbeszélgetésen keresztül kerülgette a forrókását. Kinek mi a forrókását? Neki a házasságtól is volt. A harmadik beszélgetésen nem bírtam már. És elkezdtem nevén nevezni a dolgokat. És tudom, milyen különös dolog történt? Amikor végre kimondta az igazságot, amikor végre bevállalta magát, akkor ez az ember fölszabadult. Úgy szedte a pirulákat, külös fához futott, és rengeteget dolgozott a látszatok fönntartásán. Mert ilyenkor aztán nagy munka van azért, hogy a látszatok fönntartsák. És amikor a jelenlétemben elkezdte mondani a felesége előtt, szembenézem az igazsággal, akkor elkezdődik a békesség. Persze Augustinus nagyon jól tudta ezt, és azt szokta mondani, hogy különös ez, Uram, a vallomásaiban írja le ima formájában, különös ez a dolog, Uram, hogy senki nem akarja az igazságot ezen a földön, nincs ember, aki kívánná az igazságot, mindenki menekül az igazsággal való szembesüléstől. És még mindenki az igazság gyümölcsére vágyik, mert csak akkor van békesség, ha van igazság. Vágyunk a te igazságodra nem azért, mert szeretnénk, hanem azért, mert békességet ad. Érted, testvér? Nem baj, hogyha az Isten meg is fel, ha arcomba vágja, hogy vétkezte, és hogy viselnem kell esetleg a tetteim következményeit. Nem baj, mert gyógyít az igazság kimondása. A szembenézés az Isten igazságával. Mégis a békességhez vezet. De mit kezdjünk azzal az ellentéttel, hogy irgalmasság és hűség? Mert ez a kettő is összetalálkozik. Milyen irgalmasságról és milyen hűségről van itt szó? Csak később, amikor arról olvasunk, hogy hűség sarjad a földből, ott egy másfajta hűségről van szó, itt még egy felülről alászálló hűségről van szó. Kinek a hűsége ez, ha nem az Isten? Mert az Isten egy hűséges Isten. Az Isten soha nem csal meg senki, az övéit, az ő szerelmesét, Krisztus soha nem csalta meg. Ő hű. Sőt, a szerelmeséhez, az ő mennyasszonyához, a földi anyaszentegyházhoz, az ő testéhez irgalmas, miközben hű. De belegondoltál abba, hogy ez is egy ellentét? Egy különös ellentét. Hogy lehet irgalmazni egy hűtlennek? Ha valaki hű, akkor megérdemli, hogy esetleg megkönyörüljünk rajta. De amikor valaki hűtlen, akkor mit csinál az Isten, hogy mégis irgalmas hozzá? Hogy mondja ezt Pál apostol? Hogyha mi hűtelenkedünk is, ő hű marad. Mert ő önmagát meg nem takarhatja. Tudjátok, az Isten megígérte Ábrahámnak, hogy minden utódodnak majd egy nép származik a te ágyékodból, és én ehhez a néphez hűséges lesz. Én ezt a népet megáldom. Sőt, majd az utódaid közül származik egy utód, az isteni mag, a messiás, akiben a világ minden népét megáldom, és mindenkihez irgalmas leszek. És azt mondta az Isten, hogy én ezt megígérem. És ha az Isten egyszer megígér valamit, a szavát meg nem szegi. Az Isten nem ember, hogy megszegje a szavát. Én emberből vagyok, bizony volt eset rá, hogy úgy elfelejtettem, amit ígértem, abból fordult, akinek ígértem. De az Isten nem ember, hogy hazudjék, vagy az ígéretét megszegje. És a csodálatos az, hogy Isten ezt mondja Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, Jákob egy szélhámos csaló, de az Isten azt mondja, hozzád is hű vagyok. És ezt mondja végig Mózes idejében, és azt mondja, hogy na, próbáljuk meg egy kis tiltást, 10 parancsolat, aztán viselkedjetek, és ha viselkedtek, akkor hát az ígéretemet beteljesíthetem. De ha nem viselkedtek, ha védkeztek, akkor mit csinálják? Akkor hogy legyek irgalmas hozzátok? És hát a nép sehogy se tudott viselkedni. Mint ahogy te se, meg én se tudunk. Akárhogy erőlködünk, nem tudjuk betartani az ő parancsait. Akkor Isten mit csináljon, mert ő egyszer megígérte. Akkor odaadja nekünk azt, amit megígért, akkor is, ha nem érdemeljük meg. Hát a tűz és a víz hogy kevered? Hogy lesz ebből mennyország? Hogy lesz ebből kegyelem? Amikor azért erőlködsz, hogy betartsd az Isten törvényeit, és nem tudod betartani, bárhogy erőlteted. Hogy lehet egy tojás úgy törhetni fel önmagát? Ha egy tojás, nincs egy kis csideg, az csak belülről tudja feltörni önmagát. Külsőleg, ha feltörsz egy tojást, a csibe megdöglik, ha idő előtt teszed. Belülről kell jöjjön ez az erő, és belülről kell föltörje. Élet kell kerüljön abba a tojásba, meg kell fogadjon az élet, és csak azután jut el abba az állapotba, hogy fel tudja törni önmagát. Ez a nagy probléma, hogy amíg nem jön az élet belénk, amíg nem ad új életet nekünk Krisztus által, addig hiába erőlködsz. És mi ez az új élet? Hogyan valósul meg ez az új élet? Hát kedveseim, az úgy, hogy egyedül ő hűséges. Jézus Krisztusban hűséges hozzánk, és amikor az irgalom keresett egy hűségest, ezen a földön csak egyetlen egyet talál. Az ember Krisztus Jézus. És ez az irgalom és ez a hűség találkozik. Most már irgalmazhatok az én népem. És aztán jött az igazság, és találkozott a békességgel, és kegyelem lett belőle. És ez az, amin Luther vívódik hosszú hónapokon keresztül, amíg egyszerre csak eljut a 31. Zsoltár első verséhez, ahol azt olvassa, igazságoddal szabadíts meg engem, Uram. És akkor Luther azt mondja, semmit nem értek. Kicsi koromtól kezdve azt tanították nekem, hogy félj az Isten igazságától. Ha jó vagy, mennybe jutsz, ha rossz vagy, pokolra jutsz. Ha az igazságot nézem, az engem a pokolra taszít. Ha az igazsággal szemben nézek, hogy kérheti a zsoltáros, hogy igazságoddal szabadíts meg engem? Nem értem, mondta Luther. És a hosszú vergődés végén, ez volt igazából a reformáció pillanata, egyszerre csak ráébredt, hogy nem az én igazságommal szabadít meg. Nem az én jóságom, igazságom és szentségem, hanem a Krisztus igazsága. Csak azt tud megszabadítani. Így találkozik a víz a tűzzel. Így találkozik a menny a földdel. Így csókolgatja egymást az igazság és a békesség. Így jön létre ez az egyé válás, mert a csókban egyé válik két ember. Ugyanígy az írás erre utal, mégpedig a csók az a szájjal történő egység kifejezése. Ha valaki szívében hiszi és szájjal vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az megtartható. Az belekerül ebbe a szent közösségbe. Isten úgy kegyelmes, hogy az igazságán semmi folt nem esik. És úgy igazságos, hogy mégis meg tud kegyelmezni neked. Miért? Mert egyedül Jézus Krisztus az, aki magára vette a mi igazságtalanságunkat. És akiért Isten minket igaznak lát. És akkor Luther leült és megírta az egyik barátjának a következő levelet. Kedves testvérem, Örülj, ne félj már a törvénytől és a rossz lelkiismeretettől. Örülj Krisztusnak, és tanuld a Krisztust minden nap, hogy kicsoda ő számodra. Mondjad neki reggelenként, mikor felkelsz, Úr Jézus, te magadra vetted azt, ami nem voltál, az én bűnömet. És reám ruháztad azt, ami én nem voltam, a te igazságodat. Szabaddá tettél engem, és hagytad magad megkötöztetni. Áldássá tettél engem, és hagytad magadat az átokfára feszíteni. Ó, áldott csere, az igazságod elégtételt kapott. Nem tudna az Isten megbocsátani, ha a fiú igazságosan nem szenvedett volna helyett. Ez az igazság. Szabad vagy. Kétség nélkül békességet szól az Isten, hogy vissza ne térjek a bolondságra. És itt akarom befejezni. Ami okoskodó tiltás vallás agyunk, azt szokta mondani, jól meg kell őket fenyegetni, hogy nehogy visszatérjenek a bolondságra. Jó ráncba kell őket szedni, nagyot kell dörögni rájuk, ijedjenek meg a bűntől. Aztán ő magát is jól szidja le. Az alkoholista nézzen szembe minden este a tükörrel, és köpje szembe magát, hogy te részeg disznó, ha holnap újra fogsz inni meg. De én annyi ilyen bizonyságtételt hallottam, hogy hiába, nincs hatalmad a bűn fölött. Nehogy azt hitt, hogy így istenkedhetsz, hogy te meggátolod a bűnt, vagy megátolod a függőséget. Nincs hatalmad e fölött. Visszatérsz a bolondságra, ha csak a tiltást hallod. De ha hallod azt, hogy nincs többé ítélet, hogy Krisztus megkegyelmezett, hogy Krisztuson maradt az én ítéletem, akkor te szabad vagy. És akkor nem fogsz összerezzeni, ha az Isten fenyít. Mert bizonyos vagy benne, hogy nem veszhetsz el. Nem azért fenyít, hogy pokolra küldjön, haragja nincs többé, hanem hogy megtisztítson. És ez az, amit Ézsaiás könyvében olyan örömhírként olvasunk, hogy azt mondja az Úr az ő népének, hogy nincsen haragom, az Ézsaiás 27.4-ben, nincsen haragom, de ha tövis és gaz jő elém, csatára megyek ellene, és meggyújtom azt mind együtt. Nincs haragja Istennek többé irántam, ha Krisztusban hiszem. De ha látja bennem a gaz, a tövist, akkor nem engem ér az ítélet, hanem a tövisemet, a bűnömet. Addig, amíg félsz a kárhozattól, nem fog semmi visszatartani a bűntől. De akkor, amikor megnyugszik a lelkiismereted, hogy Krisztus érettem, tökéletesen eleget tett, amikor végre örülsz a kegyelemnek, és megérted, hogy nincs többé ítélet, akkor akár meg is fedhet az Isten. Nem félsz, mert az ő kezében maradsz. Mert nem ellened teszi, megértetted, hogy érettet történik. És hogyha egyik másik a Krisztus testében megfed engem, az olyan, mintha a fejemet kenegetné olajjal. Nem sértődök meg, nem riadok meg, hogy jössz te ahhoz, hogy engem ítél. Nem. Azt mondom, hát ki tudja, lehet, hogy Isten szól általad. Az nekem csak javamra van. Én ebből épülök, ha jól használom. Köszönöm, hogy összeszíttál. Ettől még nem esek ki a kegyelemből, mert a kegyelem mulandó? Na, milyen a kegyelem mulandó? Ideig óráig tart a kegyelem? Nem hallok semmit. Hát nem ismerjük a Zsoltát, végig azt énekli, magasztaljátok az Urat, mert örökké való az ő kegyelme. Nem esetek ki az ő kegyelméből, ha ezt az örökké való kegyelmet megragadtam, hanem eleshetek a bűnben, történhetnek elcsúszások, orrabukások, hat baja van az igaznak, de a hetedikből is megmenti őt az Úr. Felemeli őt az Úr. Miért? Mert az Isten hűsége van. Hiszed érsz. Nem veszélyes azt mondani, hogy kétségtelenül békességet szól az Isten. Mert nagyobb erőd van akkor nem visszatérni a bolondságra, ha lelkiismereted nem vádul többé, mert Krisztus magára vállalta az
szépen a szolgálatot, csendesedjünk el és imádkozzunk, akit Isten lelke imádságra indít, hangosan és röviden imádkozzék, és a közös imádkozást a vendég lelkipásztor testvérünk zárja mi atyánkkal és az áldással.
azért áldalak, Istenem, és hadd áldjunk közösen, hogy szabadságból lehet nemet mondani a kísértőnek, és nem rossz lelkiismeretből. Áldott légy, hogy a bűnvád terhét elvetted, örökre oda szegezted a keresztfára. Köszönjük neked a megtisztított lelkiismeretet. Köszönjük neked, hogy nem ránt vissza a bűnben az örökös bűntudat, hogyha a tekintetünket erre az örvendetes tényre, a te kereszted drága áldására emeljük. Áldott légy a kegyelemért, amelyik nem fárad el, nem unj rá a mi hűtlenségünkre, bukdácsolásunkra. Köszönjük, Istenünk, hogy nem fáradsz bele abba, hogy újra és újra megkeményedünk szívünket, megtudést, visszaédesgess magadhoz, szívünkre beszélj, és újra győzz fölöttünk. Áldott győztes, győzz le engem is, győzz le mindannyiunkat. Legyünk a szeretet fogjai. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örök. Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és Szent Lélek közössége legyen mindnyájatokkal.
Köszönjük szépen a szolgálatot és Isten vezetését, irányítását, jelenlétét kérjük szolgálatukra és életükre. Amint említettem, testvérek, és kértelek benneteket, hogy úgy jöjjünk ma este, és adakozzunk a ma esti perselypénzünket a református mentő misszió szolgálatára, adományozzuk. Hirdetem nektek, hogy holnap este, ha Isten megengedi, akkor dr. Csókai András, ismét egy doktor, annyi doktor lesz itt, hogy nagy gyógyulások lesznek, én reménykedem benne. Mert itt van közöttünk az egyedüli orvos, Jézus Krisztus. Tehát dr. Csókai András, idegsebész, aki gyakorlatilag építészmérnöki egyetemet végzett, és majd utána indult el, és végezte el az egyetemet, mint orvos. És aztán, ha jól emlékszem, 98-tól dolgozik, saját kezdeményezésű technikái vannak, az 1 milliméteres erek, idegek összevarrására, és az ő szolgálatát, emberek közötti szolgálatát, Istentől kapott szeretetét, magyarországi emberek úgy jutalmazták, hogy 2005-ben megválasztották a Prima Primissima közönség díjasának elismerésül. Tehát imádkozzunk, hogy Isten az akadályokat elgördítse, és találkozhassunk vele itt. Bizonyságot fog tenni, hogy hogyan találta ő meg Isten. Mi kívülről látjuk az embert, ő belülről is szemléli, és számára valahol ott volt ez az Istennel való találkozás. Egy olyan világban, amit mi emberi szemmel nem láthatunk, de ő orvosi tudományával és az orvosi műszerekkel, nagyítókkal eljut abba a valóságba, amely bennünk él, de szemmel láthatatlan. Hívjunk másokat is, és örvendezzünk ezeknek az alkalmaknak. Ne felejtsük el, az ige arra bíztat bennünket, áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszak. szeretettel várjuk nem csak a fekete gyarmatiakat, hanem az aradiakat is, vagy más helyről, Simonyi-falváról, más helyről, Zerindről érkezőket is.
Köszönjük a
meg. Említem, hogy akik nem tudnak visszajönni, vagy távolabb vannak, interneten bekapcsolódhatnak a közvetítésbe, és a Fekete Gyarmati Református Egyházközség honlapjára fellépve az élő közvetítés menübe be kell menni, ott majd még egyszer klikkelni kell, és akkor bekapcsolódhatnak az itteni alkalomba. Most az alkalom után szeretettel várunk mindenkit az ifjúsági terembe, egy pohár meleg tejára és egy szelet kalácsra, és mindenhonnan érkezett vendégeinket, pedig szeretettel várjuk utána ide-vissza, egy szendvicsre és egy kis süteményre. Befejezésül, testvérek, a 400... énekünket énekeljük el, a 443. énekünk első versét. Én nem tudom, miért szeretett úgy minket. És a távozásnál természetesen ma este is részesülünk egy édes meglepetésben. Felnőttek cukorkát kapnak, gyermekek, fiatalok pedig csokoládét. Énekeljük az éneket. Én nem tudom, miért szeretett úgy minket, két hódoló angyal se.